A koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőci Alapítvány támogatta a tavaly összegyűjtött adományokkal a Debreceni Campus Fesztivál. Az alapítvány tavaly áprilisban alakult meg, és megindultak a támogatások is. Eleinte csak önkéntesekkel dolgoztak, mára 4 alkalmazottjuk van. Hosszú távon és személyre szólóan támogatják az árvákat. A pszichés támogatást pedig Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus, a Regőci Alapítvány kuratóriumi tagja szervezte meg. A támogatás átadóján jelen volt professzorasszony is, akit a segítségnyújtás lehetőségeiről Búzás Bori kérdezett.
Ami történt a Covid kapcsán, ez a biológiai világháború, ami így lerohant minket, mindenkit krízis állapotba sodort, és amikor értesültünk arról, hogy hullanak az emberek, bocsánat, hogy így fogalmazok, de annyira drámai hatással volt ránk, különösen az első időben, hogy valóban az emberekben ez a megrettenés, sok állapot, mi vár ránk, holnap sorra kerülhetek. Ez a megfélemlítettség egy olyan módosult viszonyulásmódot alakított ki az emberi kapcsolatokban. Egyrészt megemlékezem arról, hogy az első időszakban, ugye márciustól egészen júniusig a karanténban, izolációs helyzetben, lelkileg is egy nagyon tulajdonképpen megnyomorított helyzetben kellett rettegnünk, várnunk, hogy valami történik, és még az a biztató ígéret sem volt, mert még nem volt megfelelő oltóanyag, hogy majd akkor ez véd minket. A védtelenség, a kiszolgáltatottság, a félelem, a halálfélelem, a szeparációs félelem. Ugye a szeparációs félelem az, amivel születünk, az anyától, anyatestéből kiszabadulva, az egész életünket végig kíséri az, hogy nem lehetünk egyedül, nem maradhatunk magunkra. Na, magány az egy gyilkos dolog. Most, hogy az izoláció nagyon megbolygatta a lelki egyes súlyokat általában. Na most, mit hozott ez létre? Ez a csodálatos, hogy kioldotta mindannyiunk lelkéből azt a fajta kötelékérzést, odatartozásérzést, nem akarunk vesztesek lenni, nem akarunk veszíteni, nem tudunk veszíteni. És minél inkább drámai híreket hallottunk, annál inkább valahogyan az a részvét, az együttérzés, az empátia, a segíteni akarok, mit tehetnék, szeretteimet hogy védhetem meg. Mindezek olyan módon oldották ki az emberekből a segíteni akarást, ami csodálatos. Hogy mondjak, már emlékeztető néhány fedetet mind átéltük. Akkor az orvosoknak megtapsoltuk a munkáját, és amikor az erkélyekre kivonultunk, és kitettük a különböző színű üdvözlő feliratokat, zászlókat, énekeltünk neki. Még Olaszországban is kaptunk olyan képeket, említve, hogy kórusban énekeltek az erkélyen, és úgy köszöntötték az orvosokat. Aztán eljött az az idő, amikor ezt a fajtát csináljunk már valamit, segítsünk már, és akkor vittünk orvosoknak kis csomagokat, meg az ápolóknak, hogy mégis azért éjjel-nappal szolgálnak, hát akkor legalább kifejezzük az együttérzésünket, szolidaritásunkat, és akkor készültek ugye ilyen. Hát tulajdonképpen uzsonna csomagoknak neveznénk, ahogyan etettük a mi embereinket, akik vigyáztak az életünkre. És itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy etetlek és szeretlek, ez egy olyan ősi összetartozó dolog az emberi lélek mélyén. Mert ha valakit rokon szenvezünk, mondjuk tegyük föl, valaki jön egy látogató, és akkor köszöntjük, hogy de jó, hogy jöttél, első dolgunk, hogy megkérdezünk, mivel kínálhatlak. De hát azért, mert az első olyan, amit mi az életre jogosítottság érzéseként bizonyítékul kapunk édesanyánktól, hogy a mellére, a keblére volt. És az az első csepp, amivel táplál minket, azt a programot az agy mélyére, a sejtek mélyére vési, hogy aki szeret téged, az etet. Szóval etettük, vagyis hát megpróbáltuk kedveskedő módon ugye, kifejezni a szeretetünket, hogy segítettük őket. De aztán ugye lassan ocsúttunk. Lassan, ahogy kialakult már egy bizonyos ígérete a biztonságnak, ugye az oltása körül is annyi kétely volt, mindegy. De ahogyan egy kicsit elkezdtünk a szeparációs ködből, az izolációs félelmekből, a reménység hídján, hogy úgy mondjam, elindulni. Fantasztikus, ahogyan kitalálták csoportok, emberek, hogy segítsük egymásnak. És például a közvetlen fizikai segítségből így jutottunk át magasabb szintű segítségi csatornákhoz, és utakra találtunk. Még például a magára maradott idős emberekhez látogatás, hogy letették a küszöbre például az ételt, és maszkban, és ugye teljes védelemben, de törődtek vele, fölhívták telefonon. Ugye ez még a közvetlen segítség fokozata, de eszméljük, hogy ebből fokozatosan egyre magasabb segítségi szintekre kapaszkodtunk föl. És tulajdonképpen a második hullám, ami a nyáron zajlott, ugye 2021 nyarán, igen, ez volt az első év, akkor kezdődtek a gyűjtések, a konkrét nagyobb csoportok már gyűjtéseket indítottak, és tulajdonképpen az intézményes segítségnek túl a szociális gondoskodás, meg ami hivatalosan úgy is bekapcsolódott, de hogy a pénzgyűjtések, meg a különböző javakkal való segítése az árván maradtaknak, és itt a tulajdonképp akkor kezdődött, és ezzel esett egybe, amit hallottunk itt most ugye a nagyon szép kis köszöntőn, mert ez egy nagyon meghitt kis ünnepség volt. Ahogy hallottuk, így indult el tulajdonképpen ebben az időben az az elgondolás, hogy ezt valahogyan meg kellene tudni oldani, de grandiózus a vállalás. Hát most gondoljanak bele, amikor tényleg ugye a köztársasági elnök úr fölkért engem, de egészen meg is voltam illetődve, hogy én már elég idős vagyok, de amíg élek, nyilván ezt kísérni tudom, ezt a munkát, és szolgálni, amennyire csak lehet, mert úgy éreztem, hogy nincs nagyobb, mint a gyászban az emberek mellé állni, mert a gyász a legsúlyosabb trauma az életünkben. Egy gyereknek elveszíteni a biztonság forrását, az árvának lenni, nekünk felnőtteknek is egy óriási dolog. Aki egyszer árva lesz, akkor tapasztalja meg, hogy most már nincs igazán biztonságom az életben. És mikor felnőttként elveszítjük idős szüleinket, akkor is megéljük, az többi gyerek már nem lehetek. Ez szeret el van tőlem véve. Na most gondoljuk már el, hogy az a kicsi gyerek, aki elveszíti édesanyját, édesapját, hát ugye az árvaság legkülönbözőbb helyzetei fordultak elő, hogy mindkét szülő meghal, vagy egyik szülő meghal. És gondolkodjanak abban is, hogy milyen variációk vannak itt, amikkel mi, ugye ezeken a kuratóriumi üléseken, mint konkrét helyzeteken, mindegyik helyzet más, mindegyik konstelláció más, és olyanokkal találkozunk, hogy vegyük azt például, hogy két gyermekes anya, de elválik, és egy másik férfihez hozzámegy ez, és ott is lesz két gyerek. Akkor ugye a mozaik család, akkor meghal, akkor most tulajdonképpen, hogy is van, az anya négy gyerekkel egyedül marad. El tudják ezt a konstellációt képzelni? És akkor nekünk olyan kérdőjeles helyzet, hogy akkor most ki, hogy támogatjuk? Támogatjuk az anyát, aki ugye a két tulajdonképpen jogos az édesapa részéről, hogy csak két gyereket támogat. Tehát lehetetlenség két gyereket támogatni olyan helyzetben, ahol az a szegény édesanya négy gyerekkel maradtunk. Tehát a legkülönbözőbb helyzetek álltak elő, amikkel hát először, ugye amikor még maga az alapítvány kereste a saját útját és a bejelentést követően, hogy mi legyen. Hát hogy ugye, mint hallották, hát nem volt egy apparátusunk, nem volt segítség, minden önkéntes munkával történt, és ömlöttek be az esetek, és mindegyiket külön-külön egyenként mérlegelve, tehát felvezetésre került maga a helyzet, ez van, és akkor mit tegyünk? És kezdetben ugye muszáj volt megoldani, gyors segítséget is kaptunk, ugye a köztársasági elnök úr beadott 5 milliójával már valamit lehetett tenni, és innen kezdve egyaránt két út volt fontos, hogy megismertetni az alapítvány működését, hogy minél többen segítsetek, áldozzatok, hisz a gyász feldolgozása, az embereknek a legelemibb szintű megsegítése, vagy a fizikai lét megsegítése, és aztán jöhet csak szóba a magasabb szintek, de ezt mind elgondolni, akkor, mikor semmiféle út, nyomvonal nem volt, ez az, hogy nem volt minta, hogy hogyan kellene csinálni, igazságosak akartunk lenni a maximálisan. Én ma is, hát meghajtom a fejem azelőtt, hogy milyen munkák voltak előkészíteni a anyagokat, hogy bemutatni az egyes családi konstellációkat, hogy abból a pénzből, amiből már adni lehet, mennyit kapjon ahhoz a család, vagy ahhoz a nél, vagy a feleség, vagy a gondozó, például, amikor már nem volt senki szülő, sőt, nagyszülő sem, csak valaki, aki elvállalta a gyermeket, hogy mennyit juttassunk. És ugye itt jött az, hogy nagyon komoly munka volt kidolgozni azt, hogy igazságosság legyen, és a három szint tulajdonképpen, mert mindenki kap valamit. Most én ezt így tudnám összegezni, megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy a legalacsonyabb szociális és az összeg maga, kereseti összeg, a bevétele az adott családnak vagy személynek a bevétele. A bevételeknek a szintjeit fokoltunk háromra, három bevételi szint attól függően, hogy mennyi, milyen összefüggésben áll ugye azzal a feladattal, amibe bekerültek, hogy tudnélik, hogy az árvának a megsegítése, meg az élet továbbvitele. És itt én szerintem egészen bravúros és szép az, amire jutottunk, egy nagyon igazságos rendszer. Nos, ugye az én részem ez a pszichológiai, ami nekem őszintén el kell mondanom, hogy nagyon nagy fejtörést okozott. Már csak azért is, mert a magyar pszichológiai élet nagyon furcsán van szervezve, azaz, hogy talán nincsen szervezve igazán, mert hogy még egy nyilvántartásba vétel sincs, nemhogy közhiteles nyilvántartás sincs a magyar pszichológusokról. Kb. Lehet tudni a végzettségek összeszámolás alatt, hogy körülbelül 14 ezeren vagyunk, de lehet, hogy már 18, tehát ezt most inkább a 14-ért felelősséget vállalok, annyian biztosan vagyunk. Na de ugye különböző képzettségi szintek vannak. És azok, akik jogosultak lelki folyamatokat kezelni, gyász, az nagyon speciális lelki munkát igényel. De hát vannak egyéb támogató, megértő beszélgetés, triológiai beszélgetés, segítő kapcsolati, amihez nem kellenek olyan magas pszichoterápiás képzettségi szintek, hanem kell együttérző emberi lélek és az a pszichológiai balérozottság, amit valaki azért már hoz az egyetemről magával. Úgyhogy tulajdonképpen mindenkit meginvitáltunk a segítésre, mint itt el is mondtam ugye a bevezetőben, hogy gyorsan, gyertek, mert az idő múlik, és az a kicsi árva gyerek ott van egyedül, és hogy nem biztos, hogy az, aki vele együtt gyászol családtag, egy kicsit is tudna neki segíteni. Úgyhogy az első nekifutásban azért volt egy kicsit probléma, mert mire egyáltalán tájékoztattuk a kollégákat arról, hogy van önkéntesség, meg volt a címadva, hogy hova jelentkezzen, hogyha valaki az ország legkülönbözőbb pontjai dolgozó ilyen tevékenységet folytató, és ugye családgondozótól kezdve pedagógiai szakszolgálatokon keresztül a ténylegesen ellátó egészségügyi intézményekig, szociális intézmények. Ugye nagyon fontos, hogy ők is bekapcsolódjanak, de ezt mind szervezési feladat volt értesíteni, bevonni, és hát minisztériumi segítséggel természetesen és együttműködéssel. Például magam is ugye jelen voltam, amikor az összes magyar karitatív szervezet vezetője meg volt hívva egy olyan tanakodásra, tanácskozásra, hogy hogyan tudják a hálózaton keresztül országosan megsegíteni például a hozzájuk fordulókat, de hogyan, hogy nekünk viszont arról kell tudósítani ország különböző pontjain ezen intézményeket, hogy ők azok, akik ezt majd, és azt vissza is igazolni az illetőnek, aki igényt tart a szolgáltatásra, összekötni tehát a szolgáltatót azzal, aki a kliens a hozzáforduló. De hát éppen a pszichológiai szolgáltatásoknak az a sajátosság a Magyarországon, ami én nem tudom, hogy majd mikor fog valaha megszűnni, felszámolódni, hogy félnek az emberek a pszichoszótól. Tehát, ha mi azt mondjuk csak, hogy segítés, az teljesen elég. Lelki segítés, az teljesen elég. Tehát tulajdonképpen a pszichojelzőt egy kicsit hanyagolnunk kell, és azt mondani, hogy a segítés, hogy a segítés egy segítőbeszélgetés, stb. Ezt sokkal inkább elfogadják az emberek. És ezt úgy őszintén megmondom, most nem csak a Covid-árvák, vagy félárvák, vagy özvegyek szempontjából kell, hogy kiemeljem most ebben a beszélgetésünkben, hanem általában is, hogy nagyon sokan a hiányállapotokat, a veszteségeket, mert sokféle veszteség van ezen kívül is, ha most listáznám, hogy a Covid mit hozott, és hogy a veszteségeket muszáj a lélekben földolgozni, tehát, hogy ezt sokan vannak rászorulók, és nincs igazán a pszichológia megbecsülve. Tehát lehetne. Viszont úgy gondolom, hogy ez most nekünk egy olyan feladat is, hogy magas szinten, úgy vélem, kormányzati szinten is végig kell gondolni, hogy valahogy ki kell nyitni az egészségügyi szolgáltatások keretében azokat a pszichológiai szolgáltatásokat, amik eddig sem beiktatva nem volt az ingyenes állampolgári jogon nekünk járó szolgáltatások sorában, nem volt, pedig ott van benne a tulajdonképpen nyugodtan lehet, mint jogra hivatkozni, az egészséghez való jog, testi-lelki kapcsolat és spirituális egészséghez való jogunk. És ehhez képest csak a biológiai testi egészséghez való jog van úgy parafálva, hogy hozzákötődnek azok az intézmények, amelyek ezt a szolgáltatást nyújtják. És ezért az én szakmámban az emberek kényszervállalkozók kell, hogy legyenek azért, hogy amit tudnak, az emberek szolgálatára álljanak, azt tudják, hogyan nyújtani, és hogyan úgy, hogy magánvállalkozások formájában. És higgyék el nekem, hogy nem vágynak az én kollégáim ilyen magánszolgáltatásban dolgozni, mert intézménybe szeretnének dolgozni, de nincs álláshely, nincs, egyáltalán nincs álláshely. És akkor, ha egy innen pillantanak ki arra a magyar valóságra, ahol még mi a nem annyira súlyos veszteséget elszenvedettek is igényelhetnénk, akkor rátekintünk, hogy mennyire emelkedett és nehéz feladat a COVID árváknak és a vesztes gyászolóknak a megsegítése.
De sokkal több segítségnyújtást követel a COVID, mert ugye válások történtek, hát nyilván sorolhatnánk, ahogy ön is említette, de hogy azt is kiemelte, hogy van az, amikor nem kell a magas szintű szakmai tudás ahhoz, hogy segítséget nyújtsunk, akkor azoknak, mint mi, átlag emberek, ha találkozunk egy nálunk sokkal jobban COVID által traumatizált személlyel, mi hogyan tudunk neki segíteni?
Ugyanúgy tudunk segíteni ezen az emberi kapcsolat segítő lehetőségén, mint ahogyan, ha megtudjuk, hogy a szomszédunk állást vesztett, és nagyon nagy bajban van. Tehát ha egyáltalán van valami olyan, ahol megszólítja a szívünket egy helyzet, csak a szabályt kell tudni, hogy segíthetünk. Az első számú szabály, hogyha jó a kapcsolat érzelmileg, akkor olyan módon együtt lenni vele, hogy csak ott lenni. És akkor mondja el az, aki elszenvedi a helyzetet, hogy miben is van, de van olyan mély pont, mikor nincsenek szavaink, belénk rekednek a szavak, akkor csak az ott lét, még annyi is csak, hogy megérintem, csak ott vagyok, csak annyit jelezni, nézd, nem tudok neked segíteni, de itt vagyok, ennyit tudok tenni, én itt vagyok veled. Társas lények vagyunk. Olyan érdekes, hogy sejtszintű beégett a mély memóriánkba az, ha van valaki jelen. Csak jelen egy helyzetben, ahol én nagyon szorongok és félek, már csökken a szorongás. És élni kell ezzel a lehetőséggel, és akkor úgy tudunk komolyan segíteni, szinte úgy, hogy annak van egy olyan effektusa, mint egy terápiának. Most én nem mondom, hogy helyettesíthető, ne értsenek félre, hanem hogy az eredménye a munkáknak olyan, vagy a szolgálatoknak olyan, hogy segít a másikon. Meghallgatni és elmondatni. A gyászban például azt, hogy kit vesztett el valaki, és hogyan, az sokszor kell elmondani, sokszor mondatni. Mondd el, hogy volt vele pozitív emlékek, pozitív élmények, aztán egy idő után lehet már a negatívakat is, mert hisz nem úgy van, hogy valaki csak tökéletes volt, aki elveszett. Elején van egy idealizálás, persze, hogy csak tökéletes, de ezt az árnyoldalt is csak engedni, úgy mondjuk ventilálni. Ez a ventiláció, de nem ám ellát mi a mi bölcsességünk, hogy ezt csináld, azt csináldom, azt csináld. Fantasztikus történetek vannak arról, hogy hogyan van például temetői találkozások. Hát már azt forgatom a fejemben, hogy az ezzel kapcsolatos dolgokról most nem sokára fogok tartani egy előadást, hogy beszélek arról, hogy képzeljétek el, hogy csodák vannak. Hogy olyan például annyira szükségünk van arra, hogy valaki vigasztaljunk, valaki mellé leüljünk, valakinek átöleljük a vállát, valakinek azt mondjuk, hogy de hisz, nem búsulj be. És a temetőkben találkozó özvegyek, meg vesztes emberek, férfi és nő, hát tudok ilyen esetről, hogy olyan módon találtak egymásra, hogy egy példát mondok, hogy temetőbe kimegy az asszony, aki elvesztette a férjét, elfelesen jár ki, és ugye jönnek az új sírok, mindig újabb. És ahogy a temetőnek emel részlegében, és egyszer csak látja az asszony, hogy ott valaki zokog, egy férfi zokog. És először hát még nem mer oda, mert idegen is, meg ő is gyászolt. De mikor már harmadszor megy ki úgy a temető, vagy újra csak ott van az a férfi, oda megy, és csak a vállára teszi a kezét, és mondja, bocsánat, nem akarom zavarni, segíteni szeretnék, itt vagyok, csak annyi. És nem tudta megmagyarázni az asszony, hogy mi vezette oda, hogy ő egy ilyen idegen férfivel, stb. De az a férfi akkor valahogy kiöntette a szívét, és akkor onnan elkezdődött egy olyan találkozás, hogy tulajdonképpen egymás vigasztalásának a gyöngétségében lett egy először egy ilyen barátságféle, és aztán a végén együttélés, összeköltözés. Na most ez persze másfél év története, persze. De hogy csodák is vannak, mi ebben a csoda, hogy valaki, akivel én jól meg tudok ismerkedni, akit jól meg tudok hallgatni, azzal olyan érzelmi kötelékek alakulnak ki, amik igazán szeretett kapcsolatról szólnak, legalábbis valami baráti rokon szemről, hanem többről. Tehát mindenféle csoda van a világon, hát azt mondom csoda, de hisz természetes út, mert ilyenek vagyunk érzelmileg emberek. Tehát, ha valaki segíteni akar a másiknak, hallgassa meg, beszéltesse, mondja el neki újra és újra. És akkor nálunk sincs a bölcsekköve, akik meghallgatunk, ne adjunk tanácsot. Ne adjunk, egyáltalán ne adjunk tanácsot. Ha azt kérlel minket, mondd meg, de most mondd meg, hát naponta úgy érzem, muszáj kimennem a temetőben, nem tudok lefeküdni, muszáj kimenni. Mit csináljak, mondd meg. Na, meg ne mondd. Nem szabad, ezek olyan nagyon lehet mondani, lehet finom dolgok. Nincs szüksége rá, hogy megmondjuk, de nem vagyunk okosabbak. Mi csak együttérző emberek vagyunk. És tulajdonképpen azt hiszem végszónak már muszáj megemlítenem, hogy az altruizmus kutatás, a segítő kapcsolat, én segítek neked, te annak érzed. Mi történik a segítő ember szervezetében? Hát ez a csodálatos. Azt bizonyították, hogy olyan fajta vitalitás generátorok, életerő serkentő hormonok, kötődéshormon, oxitocin, fájdalomcsillapító, kedélyjavító, endorfin, endomorfin, ugye az a endorfin, az az endo belső morfiumnak a megfelelően, de ezt a mi szervezetünk tudja termelni. Nem kívülről visszük be a drogot, hanem mi magunk tudjuk termelni. Hát ez csodálatos, ugye? És akkor szerotonin például, hát tudjuk, antidepresszáns, hát gyógyszerbe ezt kapják azok, akik depressziósak, és a mi szervezetünk képes ezt termelni. Ezek csodálatos dolgok, tehát segítsünk a másikon, és megkapjuk ezt a biológiai jutalmat.
Bagdi Emőke klinikai szakpszichológussal, a Regőci Alapítvány kuratóriumi tagjával hallhattak beszélgetést.